100 év képzőművészete elevenedik meg Kolozsváron egy olyan impozáns tárlat keretében, amely egy kiállításba nem is fér bele, hanem két helyszínen vonultatja fel a 20. század és a 21. század elejének alkotásait, a Művészeti Múzeumban és a Quadro Galériában. A kiállítás az Egy évszázad szellemei címet viseli. Igencsak találóan, hogyha a szellemek címszó alá azt a rengeteg festő óriást és egyéniséget soroljuk, akik térségünk képzőművészetét alakították az elmúlt 100 évben. A régió alatt természetesen Romániát, Magyarországot kell értenünk elsősorban, de a tárlat a magángyűjtemény néhány kuriózumot is tartalmaz. Osztrák, francia, cseh és szlovák művészek vásznait. Kovács Ádám budapesti vállalkozó gyűjteményének 150 darabja látható most Kolozsváron olyan elrendezésben, amely az elmúlt 100 év képzőművészetének újragondolását, újraértelmezését teszi lehetővé a néző számára. A kiállítás kurátora Székely Sebestyén György, a Quadro Galéria vezetője. A 20. században, elsősorban annak első felében, a romániai, magyar és román képzőművészet nagy hatással volt egymásra. A felsorolásból az egyéb nemzetiségeket, a szászokat sem hagyhatjuk ki. Természetesen, hiszen közös térben éltek és alkottak, ugyanazok a hatások érték őket, legfennebb temperamentumuk és hagyományaik révén különböztek egymástól az egymás nyelvét is jól ismerő művészek. A román és a magyar festőiskola irányultságában különbözött egymástól. Erdély, a Párcium, a Bánság olyan szellemi haza volt, amelyben a képzőművészet közös tőről fakadt. A szocialista realizmus kényszere, majd a Ceausescu időszak torz követelményei mind az itt élő magyar, mind a román művészeket megnyomorították. Ezek a periódusok már másként csengtek le a magyarországi képzőművészetben, amely a század első felében még több ponton is metszette az Erdélyt, később azonban már más kifejezési formát öltött. Kovács Ádám gyűjtő számára meghatározó volt a szürrealizmussal való találkozás és Árkosi István művészete. Azé az Árkosi, aki Kolozsvárról távozott Budapestre a 80-as években. A gyűjtemény gerince az avantgárd, a szürrealista vonal, Miklósi Gábortól Tóth Lászlón keresztül Ince Ferencig, sőt a legfiatalabbakig, a ma 30-as éveibe lépő Tódor Tamásig például. Magyarországon ez már másképp jelentkezett, a realizmus és a szürrealizmus sajátos keverékeként jött létre a szürnaturalizmus, legfontosabb képviselőjével Csernus Tiborral és Lakner Lászlóval. A gyűjtemény természetesen tartalmazza a nagybányai neósok alkotásait is. Ott találjuk Tihanyi Lajost és Perlott Csaba Vilmost, Ziffer Sándort, majd az avantgárd Klein Józsefet és Jándi Dávidot, de Matisztajcs Jánost és Nagy Istvánt is. A temesvári, az aradi avantgárd is jelen van Podlipni Gyulán, Varga Alberten, Pál Istvánon, Szántó Györgyön keresztül, Bertalan Istvánon át egészen a fiatalokig, a 89-es fordulat utáni törekvésekig, amikor a szabadságvágy már egészen másként jelentkezik a művészek alkotásaiban. A gyűjtemény olyannyira változatos szerteágazó, hogy elrendezése is izgalmas lehetőségeket nyújt. Éppen ezért látható két helyszínen. A múzeumban kronológikus, lineáris válogatást látunk, amely a Belle Époque felhőtlen ábrázolásaitól jut el Sherban Savu kapitalizmusban készült ironikus mozaikjáig. Ezekben a termekben a magyar és a román művészet közötti párbeszéd még tetten érhető. A Quadro Galériában látható válogatás tematikusan, szellemi affinitások révén próbál közös pontokat találni. A játék lehetősége és a tovább gondolása a művészetnek is sokkal izgalmasabb itt. A következőkben a Magyar Nemzeti Galéria főigazgató helyettesét, Szűcs Györgyöt halljuk, akivel megkíséreltük elemezni a gyűjteményt, és természetesen azt, hogy a képek egymás mellé helyezése révén milyen képet kapunk a 20. és a 21. század elejének művészetéről. Első látásra hihetetlenül szerteágazó, és lehet, hogy nehezen is értelmezhető talán, és átlátható ez a gyűjtemény, meg hát ez a kiállítás, amely most már két helyszínre is kinőtte magát. nagy időintervallumról is beszélünk, 100 esztendőről. Amit most itt látunk ezen a kiállításon, mennyire összefogó jellegű? Mennyire valóban olyan, mint amit például a román és a magyar képzőművészek egymásra hatásáról mondhatunk? Tehát ezek a jegyek, ezek a nagyon sajátos dolgok tapinthatók, felfedezhetők ebben az anyagban, ami persze úgy állt össze, ahogy a gyűjtő megvásárolta, és ahogy az útjába akadtak ezek a képek.
Nagyon nehéz nyilatkozni, hiszen bele kellene élnem magam egy olyan gyűjtő lelki világába, aki sem közeli barátként, sem a gyűjtemény alapos ismerete után nem megfejthető egyelőre. Úgy látom, hogy a múzeumban stabilabb, talán kronológikus, inkább művészettörténeti értelemben vett főműveket látunk, ahol mondjuk a 20-as évektől azért eljutunk a kortársig, de ugyanezektől a művészektől ugyanúgy felbukkan itt is, mint a magyarországi Erdély Miklósnak. Úgy tűnik, hogy a Quadro Galéria beli szubjektívebb, időnként meghökkentő válogatás, amikor egymás mellé kerül Csernus Tibor, Podlitni Gyula vagy Botis egy-egy műve, ha megállunk középen, akkor érezzük az azonosságot, vagy azt a furcsa szubjektív belső érzetet, ahogy Székely Sebestyén és Kovács Ádám összerakta ezt a termet, de vannak olyan termek, ahol első pillantásra inkább a kontraszt, az ellentételezés, valami mélyben húzódó, talán megfejthetetlen összefüggés rakta egymás mellé a képeket, tehát igazából a Quadroban arra senkenti a nézőt, hogy ő maga is gondolkodjon el, hogy miért működnek nem harmonikusan, kicsit kiabálósan egymás mellé helyezett művek, és nem biztos, hogy rosszabb, vagy rosszabbként kell érzékelni, mint ahogy a múzeumban a harmonikusan egymás után következő árnyalatokat, a fovizmusnak különböző színes lecsapódásait, Ciffer Sándor, Nagy Imre nagyon színes festészetét. Itt mindenképpen egy izgalmasabb, játékosabb összeállítás látható, ugyanúgy, mint ahogy itt inkább a kortárs szempontból való végiggondolás dominál.
Mi mindent sűrít magába a 20. század eleje és a 21. század eleje? Áll-e még az, hogy igen, az egymás mellett élés hat a művészekre, kell keresni, sőt, óhatatlanul is ott vannak különböző hasonló jegyek? Vagy ez a 21. század már olyannyira más, hogy nem, ez nem érvényes?
Olyannyira más. Ha történetileg akarjuk sorba rakni, ugye 1920 után nagyon erőteljes késztetés volt az erdélyi magyar kultúrában, legyen az irodalom, vagy képzőművészet, zene, színház, hogy saját definíciót találjon, nem csak a többségi román kultúrával szemben, amelynek keretében kell működnie, hanem definiálni kellett azt, hogy immár nem az anyaország bábáskodása, vagy kulturális összefüggésében értelmeződnek az Erdélyben született művek. Ilyen formán ott talán sokkal jobban összerakható a magyar művészet, a hangsúlyozottan magyar tőről gondolkodásmódból származó művészet, de már a II. Világháború után vegyük akár azt, hogy az autoriter szocialista realizmus eleve egy ilyen furcsa realista, figuratív propaganda művészet keretén belül összepróbálta fésülni az összes nemzetet, román, csehszlovák, szovjet propaganda művészek, a szociál művészet, az nagyon hasonló klisékre épül. Ezen belül persze a fióknak, vagy otthon a műteremben mindenki a saját identitását próbálta hangsúlyozni, nagyon sok esetben olyan nemzeti jegyekkel, ami alternativitás jelentett a fönnálló hatalmi rendszere szemben. 90 után azonban azt gondolom, hogy pont az egymásra találás, egymást keresés, nemzetköziség és a korábbi rutinok vagy rutinok és görcsök meghaladásával mindenki mehetett mindenhova, vagy mindenki jöhetett Erdélybe, Romániába, mint például a 90-es évek Szent Anna Tavi eseményein, és ez a fajta nemzetköziség egymásra ismerés újabb kötelékeket szült. Tehát például itt Kolozsváron, amennyire én látom, a kortárs művészetben a hasonló gondolkodás, a világról, a hatalomról, az egyénről, a szabadságról való hasonló gondolkodás fűzi össze az embereket, és nem az, hogy most én egy nemzeti művészetet akarok csinálni. Sok esetben nem is értelmezhetőek ezek a művek, illetve őket nem ez foglalkoztatja. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas egymásra hatás, és nagyon örülök, hogy egy magángyűjtő, mondjuk így, hogy szürrealisztikus, elvontabb, tudatalattibb, a mérétegekből előbb bányászott, nyersanyaggal dolgozó művészekre figyel, függetlenül attól, hogy magyar vagy román művészről beszélünk, függetlenül attól, hogy ezek történelmi művek, mint akár Ince Ferencnek, vagy Leon Alexnek történeti vagy vizionárius művei, vagy pedig a kortársból valamiféle furcsa látomásos anyag kiválasztása révén valósul meg. Itt egy művészettörténésznek, akiről azt gondolják, hogy belép egy terembe, és rögtön mindenhez árkulcsa van, és rögtön átlát minden. Egy nagyon tanulságos dolog, mert hiszen ugyanezt az anyagot egy más válogatás és egy más szemlélet biztos, hogy nem ugyanígy rakta volna össze. De ez a furcsa klasszicizálás, a temesvári Podlipni Gyulának a lekerekített, kicsit álomszerű világa, vagy a hozzájuk képest sokkal inkább közismert Szolnai Sándor vagy Jándi Dávid művei igenis feleselnek, mert a kor stiláris vonulatába illeszkednek, mégis egymáshoz képest nagyon változatos képet mutatnak. Viszont, hogyha mondjuk bejön a temesvári Szigma csoportból Bertalan István egy műve, vagy Hajas Tibor Önkorbácsolás című fotósorozata, ahol egy ilyen önemésztő, furcsa, szaggatott világ és nagyon nehezen végigkövethető világ, abban az értelemben, hogy ők ugye a létezés és a művészet határait, a létezés határait, az élet és halál határait feszegetik, és akkor egy megnyugtató, klasszicizáló rendszerben ezek a kísérletező, szaggatott, szembenézésre késztető képek nagyon izgalmas kontrasztot adnak. Aztán persze közébe lehet rakni egy Csernus Tibort, aki az expresszív festészetével fantasztikus dinamizmus sugal, ugyanakkor a kidolgozott Caravaggio után végig gondolt festészete, meg inkább ehhez a klasszikus, plasztikus irányhoz sorolhatja őket. Tehát ilyeneket egy úgymond tanult művészettörténész is mond, de mégis, ha élményszerűen akarja látni, akkor egy-egy ilyen kiállításon biztos, hogy váratlan összefüggésekre bukkan, hiszen más aggyal és más szívvel rakták össze a szervezőt.
Kovács Ádám gyűjtő, mint hallani fogjuk, a szürrealizmusból kiindulva az avantgárd felé vette az irányt, gyűjteményét elsősorban ennek megfelelően bővítette. És csak olyan képekkel, amelyek neki is tetszenek. Kovács Ádámot halljuk.
Nekem is nagyon különleges érzés, mert nem gondoltam volna, hogy ez egy ekkora kiállítás lesz. Először arról volt szó, hogy megcsináljuk csak itt a Quadro galériában, és utána mondták a szervezők, hogy olyan az anyag, amit inkább a múzeumban kellene. Meglepett ez a dolog, és másik dolog, ami meglepett, hogy teljesen más összefüggésben vannak itt a képek, mint mondjuk nálam otthon. Más a tér is, más a hangulat is, nincs is annyira összezsúfolva. Számomra is teljesen elgondolkodtató, hogy egymáshoz teljesen más korban lévő képek például itt mennyire illenek egymás mellé.
Önnél otthon ez hogy van kitéve? Hol egyáltalán?
Hát a nagy része az irodában, ez egy nagyobb iroda. Ott végül is viszonylag ehhez hasonló módon vegyesen vannak a korszakok és a stílusok. Otthon nálam inkább a korábbi képek, az ilyen fóvos, modernista, könnyedebb képek vannak. Az irodában viszont vannak ezek közül a súlyosabb szürrealista képek közül is elég sok kirak van. Most olyan furcsa az egész iroda, hogy üresek a falak, másik oldalról viszont sokkal jobban örülök, hogy ennyi ember láthatja. És főleg itt Kolozsváron, ahonnan ugye a képeknek a jelentős része származik.
Mennyi idő alatt gyűjtötte össze ezt a gyűjteményt?
Hát körülbelül olyan 20 év alatt, az elején a kolozsvári szürrealista képeket gyűjtöttem, Árkos Istvánnal ismerkedtem meg, rajta keresztül kezdtem el ezt a stílus gyűjteni, és rájöttem, hogy nagyon jó művészek vannak ebben a korszakban, mind román, mind magyar művészek, mint például Manéu Kodrea, vagy Miklósi Gábor, akinek a képét itt láthatjuk. Ebből a szürrealista stílusból indultam el gyakorlatilag az időben visszafele gyűjteni a régebbi avantgárd képeket és a kortárs képeket. De mindig próbáltam egy adott kolozsvári kép mellé beszerezni olyan képeket is, amik mondjuk ebben a kelet-európai térségben születtek, más területen. Így nagyon is jól látszik összefüggéseiben ezen a kiállításon is, hogy milyen erős az erdélyi művészet.
És a szürrealizmussal kezdődött, az volt az ön kedvenc?
Igen, igen, most is a gyűjteménynek azért a magja az egy szürrealista gyűjtemény, de most már egyre több neo-avantgárd dolog is van benne, és egyre több a korábbi két háború közti, vagy a első világháború előtti avantgárd fauv, vagy expresszionista, vagy aktivista alkotás. Láttam egy nagyon jó kiállítást Olomoucban, Csehországban, ahol egymás mellé voltak téve. Gyakorlatilag ez a Visegrádi Négyek Múzeumának a szervezése volt. Minden országból az avantgárd, legjobb avantgárd képeket összegyűjtették, és ott láttam, hogy ez milyen erős így egyben. Mondjuk az a terület, ami mondjuk Magyarországon nem annyira erős, az a cseheknél milyen erős, ami a cseheknél nem annyira erős, az a magyaroknál milyen erős, és hogy ezt az egész térséget inkább így egybe kéne nézni, hogy milyen ereje van ennek, hogy egyszerre van bemutatva. Gyakorlatilag én is ezt akarom hosszú távon, hogy egy ilyen kelet-európai gyűjteményt létrehozni, ahol az avantgárd, a neo-avantgárd és a szürrealista képek, műalkotások szerepelnek.
És elkezdett az egyéb összefüggésekre is figyelni? Tehát elkezd kutakodni egy idő után a gyűjtő, hogy tényleg belülről is átlássa az egész szövevényes hálózatot?
Igen, igen, mert vannak olyan területek, amik nincsenek kikutatva még, például volt Aradon a periszkóp folyóirat, a 20-as években, amit Szántó György csinált, és ennek a környezetében megjelentek itt Aradon olyan művészek is, mint Csehektől Francisek Foltin, vagy a szerkesztők között volt Tihanyi Lajos, Pál István, Szántó György, az erdélyi avantgárd művészek is. Érdekes, hogy gyakorlatilag egy nemzetközi művészközpont volt ez alatt a pár év alatt, és Schiller Géza is például, aki Kassai Modern, az egyik legjobb szlovák művésznek tartják, ő is az egyik szerkesztő volt itt. Attól kezdve elkezdtem keresgélni. Tehát úgy indultam el, hogy ezek az aradi avantgárd képek valahol biztos vannak, aukciókon nincsenek, de biztos valahol léteznek, és ha így nagyon keresi az ember, akkor megtalálja ezeket a képeket.
Hogy kell keresni? Most én nem szakmai titkokat akarok elárulni, de hogy kell egy képnek a nyomába eredni, vagy ez hogy működik?
Van úgy, hogy a műkereskedőknél ott van a kép, de nem foglalkoznak vele, mert nem az ő portfóliójukba tartozik, vagy nem tudják olyan eladni, mert nincs olyan nagy neve. De például sokszor van műgyűjtőknél is, akik mondjuk örökölnek, és nem tulajdonítanak nagy jelentőséget mondjuk egy Pál István alkotásnak, aki például ebben a periszkopos körbe volt, utána Budapesten, ott végig, utána pedig Gyöngyösön. Itt is szerepelt tőle egy kép egyébként, ez a Kibicek című kép, és egy nagyon jelentős magyarországi avantgárd alkotó, akinek úgy, ha nagyon keres az ember, megtalálja azért a műveit, de nincs róla monográfia. Igazából ezek olyan alkotók, akiket csak a szakmabeliek ismernek, azok a művészettörténészek, akik ezzel foglalkoznak.
És akkor elkezd hajtani arra a képre, hogy megszerezze magának?
Hát igen, ha találok egy ilyen képet, akkor megpróbálom megvásárolni, és ha nem sikerül, akkor mondjuk ott van hátul a tudatalattiba, hogy majd egyszer biztos előkerül ez a kép.
Mondta, hogy kiegészíteni ezt a szép nagy gyűjteményt, ami van. Hol vannak most épp a gyenge pontjai? Mire hajt éppen? Melyik részére?
Szeretné még kiegészíteni kassai avantgárd képekkel, csehek, szlovákok közül neo-avantgárd képekkel. Ezek a cseh és szlovák neo-avantgárd törekvések nagyon egyeztek a magyarral, és volt is köztük kapcsolat. Elég jelentős kapcsolat volt, például volt egy ilyen performance is 1968-ban, amikor bevonultak ugye a magyarok és az oroszokkal Prágában, akkor utána csináltak egy ilyen készfogás akciót Balatonbogláron. A csehoszlovák és a magyar művészek, és ott is látszott, hogy nagyon azonosak a törekvések, és szeretném, hogyha mondjuk egy magyar, egy Erdély Miklós kép mellett ott lenne egy szikora kép, vagy egy műtárgy mellett egy másik műtárgy. Mert valahogy inkább ezek az összefüggések érdekelnek. A gyenge pontról még annyit, hogy kevés a nonfiguratív alkotás, és most inkább ezeket próbálom erősíteni. Például itt van ez a Tóth Endre, ez például egy nonfiguratív alkotás, de tényleg arányaiban a legtöbb azért figuratív a gyűjteményben. Ez egy olyan dolog, amiért nagyon jó volt ez a kiállítás, hogy például ezt a gyenge pontot most vettem észre, én nem is tudtam, hogy nálam kevesebb a nonfiguratív, mert nagyon szeretem a nonfiguratív képeket is.
A gyűjtéssel kezdett el a képzőművészettel foglalkozni, és a művészet történetével?
Igen, 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 én a gyűjtéssel kezdtem el. a művészettel más kapcsolatom nem volt előtte.
Mit csinál még a gyűjteményével? Tehát feladatának érzi azt is, hogy bemutassa, utaztassa rendszeresen valamilyen módon?
Terve van véve Borsos Mihállyal közösen, aki az Art Salon Társalgó Galériát csinálja Budapesten, és Székely Sebestyénnek közösen, aki a Quadrót csinálja itt Kolozsváron, hogy ebből egy könyvet csinálunk a jobb alkotásokból. Gyakorlatilag így a gyűjteményről csinálunk egy kiadványt. Természetesen kiállításokra egyes darabokat, azt nagyon sokszor kölcsönadok. Szűcs György úr is a Nemzeti Galériából, ő is nagyon sokszor kért kölcsönkiállításra. Képeket például volt a Sors és Jelkép kiállítás a Nemzeti Galériában, ott sok kép volt tőlem is, ami az én gyűjteményemből is, és a romániai vonalon pedig a kortárs képeket nagyon sokszor kölcsön kérik, például Varsóban rendezett modern romániai kiállítás, a művészekről szóló kiállításokon is, erre is kértek kölcsön képet Berlinben is, igazából külföldön is. Most az egyik kép az Párizsban van, a Pompidou központban egy Serban Savu kép, több kép van most a gyűjteményemből, most van egy nagyon jó kiállítás Kecskeméten, a Bozsó gyűjteményből, a Kecskeméti művésztelepről szól ez, gyakorlatilag arról, amikor a nagybányai neós festők átmentek Kecskemétre. Itt is szerepelnek most azt hiszem 6 vagy 7 mű, amit elkértek a kiállításra.
Akkor is felkelti az érdeklődését egy kép, hogyha azért személyesen nem tetszik önnek, viszont nagyon jó helye van a gyűjteményben, mert egy mozaik lehet akár az értelmezésben és a képben.
Az nem, azt nagyon sokszor kihagytam úgy képet, hogy tökéletesen illett volna, de mivel nekem nem tetszett, ezért nem vettem meg.
Könnyen megválik a képeitől? Vagy hogyha valaki nagyon meg szeretné venni önöttől őket, akkor adja, vagy azért nem?
Igen, tehát ha valakinek mondjuk egy kép nagyon a szíve csücske, akkor azt el szoktam adni. Attól könnyen megválok.
Igen, könnyen?
Igen, nagyon szerettem egy képet a Tóth Szűcs Ilona, Tóth László feleségénekről készült önarckép volt egy kis kaktusszal, egy ilyen új tárgyasság körébe tartozó nagyon szép képet. Ez is szerepelt a Nemzeti Galériában a Sors és Jelkép kiállításon, és a Székely Sebestyénen keresztül a művésznőnek a fia jelezte, hogy fú, ez neki nagyon kellene, mert mégis az anyukáját ábrázolja. Cseréljük el egy másik képpel, akkor azt mondtam, hogy igen. Tehát nagyon szerettem a képet, de úgy gondoltam, hogy jobb a művésznő fiánál van.
Ez, ha már a falakon nem férnek el, tegyük fel 10-20 év múlva.
Akkor lecsökkentem a számát. Egy mennyiséget meg szeretnék tartani, és akkor a minőségben szeretnék a gyenge pontokon javítani.
Ismét Szűcs György művészettörténésszel, a Magyar Nemzeti Galéria főigazgató helyettesével beszélgetünk.
Nemzeti identitásról és nemzeti értékek megőrzéséről is szóltunk az imént. A fiatalok nem ebben gondolkodnak nyilván. Talán jó is, hogy a 20 éves nem ebben gondolkodik. Ellenben mekkora szakadék a 20 éves, aki a szabadságát meg a saját gondolatait festi valamilyen módon, és az a generáció között, amely még az identitását próbálja a vászonra festeni, hiszen a 70-es, 80-as években erőteljesen erre koncentrált, hiszen akkor azok az idők jártak.
Egy művészettörténeti album, vagy művészettörténeti fejezetek egymás utánisága mindig ilyen lekerekítetten, lineálisan, vagy néhány oldal lépésre ilyen nagyon tiszta képleteket rajzol fel. Generációkról beszél, mesterekről, tanítványokról beszél, követőkről beszél, és ezeket szépen ceruzával vagy szövegírással el lehet egymástól választani. Ugyanakkor ezek a generációk egymás mellett élnek, előre szaladnak, visszalépnek, minden ellenszenvük vagy egymásra figyelésük ellenére sokkal árnyaltabb az az összefüggés, ahogy egymásra hatnak. Tehát biztos, hogy a mostani idősebb generáció lázadó fiatal korában másképpen viszonyult az akkor fennálló, úgymond hivatalos, de akár az alternatív művészethez is, mint ahogy a mostani fiatal is. A fiatal is mindig keresi az identitását, csak nem abban a klisé rendszerben, vagy ha úgy tetszik, táblázatban x-eli be, amelyben mondjuk az idősebb generáció, vagy a szülő generációja elvárja. Ilyen formán a megszületett művek azok azért jók, mert nem beszédről van szó, nem egy verbális lázadásról, vagy nem tudom én, gesztusról, hanem arról van szó, hogy megkeresik azt a nyelvezetet, amiből tényleg kijöhet valami. És az egy idő után, 10 év után, vagy egy következő generációnál, ez dögunalom lehet, meg vércikké, meg nem tudom én, de ez ilyen hullámmozgás, mert amikor a 70-es éveknek a konceptuális, filozófikus, ilyen ready-made, találtárgyas összefüggés rendszerét fölépült, akkor jött egy új generáció, és ő már nem akart így drótozni, foltozni, filozofálni, rákérdezni a tárgy miben létére, hanem hatalmas nagy felületeket boldogan, nagy szabadsággal megkenni, jó sok erős színnel. És akkor ugye az új festészet kora, a nagy csorgó festékek kora, stb., és akkor megint jön egy következő generáció, aki úgy húzza a száját, van, aki folytatja, aztán utána ők ugye elkezdik, hogy mi lenne, ha visszanyúlnánk a 20-as évek szobrászatához. Micsoda öröm az, hogy nem csak kenünk, meg filozofálunk, hanem mi van akkor, hogyha azt a profizmust, ahogy egy Michelangelo kibont egy szobrot. És aki igazán jó, és ezt Magyarországon is lehet látni, kifarag egy szobrot azzal az aspirációval, hogy az úgy nézzen ki, mint egy Michelangelo, ugyanakkor látszik, hogy ez tegnap előtt készült, tehát benne van az a reflexió, hogy ez a 21. században készült. Tehát ez egy nagyon bonyolult dolog, nagyon nehéz ezt ilyen generációs klisékre hozni. Nagyon érdekes, hogy az első világháború után Zsanton István és más magyar művészet történészek a 30 évesek festészetéről vannak ilyen cikkek, meg utalások. A 30 évesek festészete a 20-as években, ez az 1890-ben születettek Nagy Imre, Abba Novák Vilmos, Patkó és Szőnyi Istvánék, akik pont beleértek az első világháborúba, eltörte az életüket a háború, túlélték vagy nem élték túl, de a 20-as években hirtelen előléptek, mint egy generáció. És ott úgy tűnik, hogy a közös sorsélmény alapján lehet őket 30 éveseknek nevezni. De utána az egyéni életpályák mégsem ebből a szorító gyűrűből következően egy irányba mentek, hanem mindenki utána 30-as, 40-es években más csinál. Tehát én ebből a modellből gondolom, hogy a mostaniaknak ez a fajta Európa nyitottsága, rákérdezés a művészetre, politikára, szabadságra, ez ki fog alakítani, illetve már ki is alakított talán egy olyan karámot, vagy egy értelmezési keretet, amit minden politikum és minden eddigi hagyomány ellenére ez végig fut futni. És ugye ez mindig visszahat a nemzeti identitásra, a nemzetköziségre, hiszen rengeteg jó minőségű mű fog születni, és ezek a fiatalok is fölnőve egy újabb korszakot hoznak. Tehát én ebben a mozgásban és dinamizmusban hiszek, hogy ez mindig újabb és újabb értelmezést ad a régi, megszokott, unalomig ismert klisék és definíciók ellenében.
De van még egységes generációt? Lehet még őket egységesként valamilyen szempontból értékelni, vagy nem? És ez a jó?
Én a utánunk következő, tehát a fiamé generációját látva, akik menedzser szituációban élnek, megmosolyogják azokat a mondjuk nem is morális, hanem politikai kötöttségeinket, hogy ki kell állni dolgokért, kötődéseinket, értékeinket. Ugyanakkor látszik, hogy ők nagyon pozitív gondolkodásúak, de ha összejön egy ilyen fiatal csapat egy asztal körül, kiderül, hogy lehet, hogy csak az egyik van Budapestről, a másik Kínából, a harmadik Izlandról, stb., és mindig magyar emberekről beszélünk. És ezek az emberek, ezek szeretnek Magyarországon lenni, élvezik, magyarnak tartják magukat, a mostani 30 évesek, vagy 30 körüliek, és egészen másképpen gondolják el, tehát számukra evidencia az, hogy a föld gömbölyű, a világ nyitott, bárhol lehetek, attól én még nem leszek rosszabb ember, és nem leszek kevésbé magyar. Tehát egy másfajta kategória rendszer és gondolkodásmód érvényesül, tehát egyszerűen nem lehet nekik azt a kategória rendszert adni. Nincsenek benne olyan kockák ugyanis, tehát ők lehet, hogy vállalják az eddigi általunk elfogadott nemzeti, politikai, hatalmi, ilyen-olyan rovatot, de nekik egy egész más logikájú táblázatok van, amiből, hogyha nagyon megnézzük, akkor lehet, hogy kiderül, hogy körülbelül egyformán gondolkodunk, csak más szavaink és más gondolataink és más viszonyrendszerünk van.
És akkor apropó ez a kiállítás, amely tényleg a 100 esztendőt átfogva olyannyira változatos. Lehet, hogy egy újfajta értelmezésre is lehetőséget ad?
Ez most egy gyűjteményből kiválogatott, nagyon sok irányú anyag, de millió ilyen olvasat vagy végiggondolás lehetséges, és ezeknek a végiggondolásoknak a egymáshoz való viszonya adhat ki olyan stabil pontokat, amit szerintem az idősebbek és a fiatalok is egyforma kíváncsisággal várnak. Persze, aki tudja, hogy mi a magyarság, aki tudja, hogy mi a művészet, és tudja, hogy ezt hogy kell létrehozni, azok számára ez a fajta kísérletezés, új fogalmak keresése, az nem fog működni, és az bezárkózik. Lehet, hogy szerencsés esetben csak az elmúlt évtizedekben, szerencsétlenebb esetekben a két háború között, vagy a 19. század bizonyos gondolatkörébe, és mivel azok a fogalmak és azok a művészeti alkotások akkor működtek, ezt egyfajta aranykornak gondolva úgy gondolja, hogy most is ezt kell erőltetni. Tehát ez ugye a hétköznapjainkra vonatkozik, ahol a hivatalos, alternatív, kísérleti, lázados, stb. Művészet egymásnak feszül, de mindig öröm azt, hogy vannak műgyűjtők között is olyan fiatalok, akik ebben az új definitív térben vagy végiggondolásban kezdik el összerakni az anyagot, amiben az általam említett ismerős nevek Csernustól, Rauser Györgyig, Hajas Tibortól, Erdély Miklósig helyet kapnak, és egy csomó olyan művész, akit most tanulok. Azért, mert román művészek, azért, mert olyan fiatal magyarok, akikkel nem találkoztam, és hirtelen ebben a válogatásban ugyanolyan súllyal esnek, mint a sztárok és a műkereskedelem és aukciók által favorizált ismert művészek.